Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében a világosságban részesüljetek. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Az 5. Zsoltár első versével kezdjük Isten tiszteletünket, az Úr az én imádságom. Hallgassuk meg, miképpen szerezte mi Úrunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, ahogyan azt írva találjuk a Máté evangélium a 28. részében. Így szólt a tanítványokhoz Jézus: nekem adatot minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. 329. énekünk második versét énekeljük. Egy igeverset olvasok fel a 32. Zsoltárból: aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Foglaljuk el a helyünket. A kedves szülő, keresztszülő, kedves család! Tegnap egy kedves élményben volt részem, nálam volt egy másik család, akiket még én eskedtem, és két szép kis leányuk van, az egyik már 3 éves, a másikat már tavaly meg kellett volna keresztelnem, hát most már 1 év körül van, úgyhogy most már sort kerítünk rá. Kicsi nagyon iparkodik, mindig utánozni a nagyot, ugye ez a testvéreknél tipikus. Minden csinálni, mondani, amit a nagy tud, és hogy elgondolkodtam azon, hogy ilyen nagyon aranyos ez a iparkozás, de hát valójában közben mennyire kell neki küzdeni, mert olyat kell csinálni, amit még nem tud. Hát akár beszélni, akár járni, stb. ha nincs egy ilyen hajtóerő a gyermekben, hogy olyat csináljak, amit még nem tudok, hogy ez nagy baj, akkor ott valami súlyos gond van. És aztán az jutott eszembe, hogy ilyen a keresztény élet is, hogy olyat kell csinálni, amit még nem tudunk. Meg kell tanulni. Akarni kell olyanokat is gondolni, tenni, szólni, cselekedni, amit még addig igazából nem tettünk. És ezért bizony küzdeni is kell. Pál nem véletlen használja sokszor a küzdelem szót. A gyerekre nézve pedig hát a nevelés is arról szól, hogy késztetni a gyermeket új dolgokra. Szülőktől is függ, hogy mennyit szánnak erre, mennyi erőt dobnak be. És éppen akkor történt az a pillanat, ott a gyermek a földön játszott, és aztán az anyuka fölállította, és egyszer csak így elengedte. És hát rettentő boldogság, mondta, hogy gyerek ott állt, ugye, aztán, mit tudom én, 10 másodperc múlva jött az ingás, ugye, akkor már letottyant volna, de nem tottyant le, mert az anyuka karja ott volt, és ahogy már dőlt, már el is kapta. És azt gondolom, hogy éppen ezért a kicsi folytatta a kísérleteket, ugye, és próbált mindig újra meg újra megállni, egyedül az ő két lábán, de tudta, hogy már ott a tapasztalat, hogy ott van az anyja két karja. Mit mond az ige? Azt mondja, hogy aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Tehát erről van szó, tapasztalja meg gyermekként, hogy meg lehet bízni a szüleibe, családban, keresztülőben, szeretteiben, és tegyen szert arra az egész életre szóló tapasztalatra, úgy nőjön fel, élje majd a felnőtt életét, hogy ott legyen ez a bizalom az Isten irányába, hogyha zuhanok is, az ő szeretet engem körülvesz és megtart. És akkor meg fog tanulni járni, felnőtt, önálló, döntésképes ember lesz belőle, és hisszük azt, hogy a hitében is. Tehát ezt a képet vigyük el magunkkal, ott van a karja az Istennek, nem feltétlen markolja, szorítja a kezünk, de abban a pillanatban, amikor megingunk, akkor körülvesz bennünket az ő szeretetével. És most is ez történik, ezt a kicsi gyermeket ígéreteinek sokaságából, szeretetével, Jézus Krisztusban adott kegyelmével körülveszi, hogy így növekedhessen fel, hogy lesen képes olyan dolgokra, amiket még nem csinált, Jézus Krisztus követője legyen. Hogy ez így lesen, hallgassuk meg a szülők-keresztülők fogadalom tételét. Kérem, hogy a szülők-keresztülők jöjjenek ki az úrasztalához. Úgy nagyon jó, igen. És megkérdezem először is, hogy akarják-e, hogy ez a kisgyermek keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba befogadtassék, feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ő maga tesz vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt, a konfirmációban, feleljék, ígérjük és fogadjuk. Hallotta Isten, hallotta ember ezt a szent fogadalom tételt, most megvalljuk a mi keresztény hitünket. Elmondva minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, test feltámadását és az örök életet. Amen. Most meghatjuk a fejünket imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk neked ezért az induló életért is, de nagy ígéretedért, amelyvel körül veszed őt, és magadhoz öleled őt a zuhanások, az eséseknek az idején. A te szándékod az, hogy ő növekedjen, hogy megtalálja maga helyét és útját. Hadd könyörögjünk ezért, és a te ismeretedért mindenek előtt, mert ez a legfontosabb az ő életében. Köszönjük, hogy megőrizted őt és az édesanyját, köszönjük, hogy szeretettel veszik körül, kérjünk a te sákramentumoddal, pecsételd el magadnak. Amen. Na most megáldjon téged az Isten. Szépen foglaljuk el a helyünket, nyugodtan föl lehet ünni a gyereket. Keressük a 478. dicséretünk, és énekeljük az Isten tisztelt fő énekeként. Ó, irgalmas Isten, én könyörgésemben!
Yeah.
A mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg a Józsué könyve 6. és 7. részéből, úgyhogy az igét ülve hallgassa a gyülekezet.
Történt pedig a 7. napon, hogy hajnal hasadtával fölkeltek, és az addigi szokás szerint megkerülték a várost, de 7-szer. Amikor csak ezen a napon kerülték meg 7-szer a várost. Amikor 7-szer fújták meg a papok a kürtöket, ezt mondta Józsué a népnek: kiáltozzatok, mert nektek adja az Úr a várost. Átok terhe alatt ki kell írteni a várost, az Úré az mindenestül. Csak a parázna Ráháb maradjon életben mindazokkal együtt, akik a házában vannak, mert elrejtette a követeket, akiket kiküldtünk. Hozzá ne nyúljatok a kiirtandókhoz, különben rátok száll az átok, el ne vegyétek semmit a kiirtandókból, mert felidézitek az átkot Izrael táborára, és szerencsétlenségbe döntitek. Az összes ezüstöt és aranyat, meg a réz és vastárgyakat az Úrnak szentejétek, azok az Úr kincstárába kerüljenek. Ekkor kiáltozni kezdett a nép, és megfújták a kürtöket, és amikor meghallotta a nép a kürtszavát, hatalmas harci kiáltásban tört ki, és a kőfal leomlott. A nép pedig bevonult a városba, mindenki egyenest előre, és elfoglalták a várost. Kard érre hánytak, kiirtottak mindent, ami a városban volt, férfit és nőt, ifjat és öreget, ökröt, jót és szamarat. A két férfinak pedig, akik kémkedtek azon a földön, ezt mondta Józsué: menjetek be annak a paráznanőnek a házába, és hozzátok ki onnan őt és mindenét, ahogyan megesküdtetek neki. Bementek tehát a kémkedő ifjak, és kihozták Ráhábot, apját, anyját, testvéreit és mindenét. Kihozták egész nemzetségét, és elhelyezték őket Izrael táborán kívül. A város pedig mindenestül fölperzselték, csak az ezüstöt és az aranyat, meg a réz és vastárgyakat tették az úrházának a kincstárába. De a parázna Ráhábot, apja, háza, népét és mindenét életben hagyta Józsué, letelepedett Izraelben, és ott van mind a mai napig, mert elrejtette a követeket, akik Jerikóba küldött kémkedni Józsué. Abban az időben mondta ezt az esküt Józsué: átkozott legyen az Úr előtt az az ember, aki hozzáfog, hogy fölépítse ezt a várost, Jerikót, elsőszülöttjére rakja le az alapját, és legkisebb fiára állítsa föl kapuit. Az Úr Józsuéval volt, és elterjedt a híre az egész országban. De Izrael fiai hibát követtek el a város kiirtásakor, mert a Júda törzséből való Ákán, Karmi fia, Zabdi unokája, Zérák dédunokája elvett a kiirtandó dolgokból. Ezért föllángolt az Úr haragja Izrael fiai ellen. Józsué ugyanis néhány férfit küldött Jerikóból Ajba, amely Bét Áven mellett van, Bételtől keletre, és azt mondta nekik: menjetek és nézzetek körül azon a földön. A férfiak fölmentek és kémkedtek Ajban. Amikor visszatértek Józsuéhoz, azt mondták neki: ne vonuljon föl az egész nép, csak 2 vagy 3 ezer ember vonuljon föl, azok is megverik Ajt. Ne fárazod az egész népet, mert kevesen vannak azok. Fölvonultak tehát oda a népből, mintegy 3 ezren, de megfutamodtak Aj emberei elől. Megöltek közülük Aj emberei mintegy 36 embert, üldözték őket a kaputól egészen Sébárimig, és megverték őket a lejtőn. Ekkor valósággal megolvadt a nép szíve, és olyanná lett, mint a víz. Józsué pedig megszaggatta ruháját, arccal a földre borult az Úr ládája előtt, és úgy maradt estig Izrael vénével együtt. A fejükre port hintettek, közben ezt mondta Józsué: jaj, Uram, Uram, miért is hoztad át ezt a népet a Jordánon, ha most az Emória kezébe adsz bennünket, hogy elpusztítsanak? Bárcsak azt határoztuk volna, hogy a Jordánon túl maradunk. Ó, Uram, mit mondjak most, hogy Izrael már is meghátrált ellenségei előtt? Ha meghallják ezt a kánaániak és az ország többi lakói, akkor körülfognak bennünket, és még a nevünket is kiírtják a földről. Mit teszel akkor a te nagy nevedért? Az Úr azt felelte Józsuénak: kelj föl, miért estél arcra? Vétkezett Izrael, áthágták szövetségemet, amelyre köteleztem őket, mert elvették a kiirtandó dolgokból, loptak is, és titokban a holmiuk közé tették. Azért nem tudtak megállni Izrael fiai ellenségeikkel szemben, és azért hátráltak meg ellenségeik előtt, mert utolérte őket az átok. Nem leszek többé veletek, ha nem pusztítjátok ki magatok közül a kiirtani valókat. Kelj föl, szenteld meg a népet, és ezt mond: szenteljétek meg magatokat holnapra, mert azt mondta az Úr Izrael Istene, kiirtani való van nálad. Nem tudtok megállni ellenségétek elől, amíg el nem távolítjátok magatok közül a kiirtandani valót. Jöjjetek ide reggel törzsenként, abból a törzsből, amelyet sorsolás útján megjöl az Úr, jöjjenek ide a nemzetségek, abból a nemzetségből, amelyet megjöl az Úr, járuljanak ide a családok. Abból a családból, amelyet még megjelöl az Úr, jöjjenek ide a férfiak. Akit azután kiirtandónak jelöl ki, azt meg kell égetni mindenével együtt, mert áthágta az Úr szövetségét, és gyalázatos dolgot követett el Izraelben.
Isten tegye áldottá az igéjét. Gyertek, csendesedjünk el. Urunk Istenünk, hálát adunk néked, hogy összegyűjtöttél bennünket itt a te házadban, és köszönjük azt, hogy neked mondani valód van, és most taníts bennünket figyelni a te üzenetedre, hiszen nehéz történetet hallottunk, és már is tiltakozik bennünk a lélek, hogy mi nem egy ilyen gondolatkörben mozgunk, és rólad is egészen más a képünk. Kérjük, hogy azt értsük meg, és azt éljük át, amit te akarsz nekünk most kijelenteni. Kérünk, hogy áld meg a szólót, és áld meg a hallgatót. Kérünk az Isten tiszteletért, és kérünk azokért, akik nem tudnak most itt lenni, de lélekben együtt vannak velünk, egy szívvel, egy lélekkel közül hallgathassunk téged, és áthassuk a te nevedet. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérem szépen a gyerekeket. Uleg, vagytok azért egy párom? Na, csak gyertek szépen, vagytok. Viha. Hú, a különítmény is megjött, igen. Jól van, egymás kezét szépen megfogni. Most nem vagyunk olyan sokat, de most megmutatjuk, hogy kétszer akkora hangunk, jó? Na akkor egy nagy köszönést. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Na ez az, ez az. Kell a kezem, nem tudok gesztikulálni, bocsánat. És akkor most egészen röviden szólok a macskafrontról valamit, jó? Hát tudjátok, hogy én nem vagyok macska kedvelő, és az udvaromon mindig tartózkodik néhány macska, akiket különböző jelzőkkel szoktam illetni, ezt most nem mondom meg. De folyik a küzdelem, hogy hogy lehetne őket leszoktatni az én udvaromról. Hát nagyon nehéz, mert így egy néni a sarokba eteti őket. És ahogy a macskát elzavarom, a nénit is el kéne, mert amíg eteti, addig mindig ott lesz. Hát a nénit nem bántom. Na minden esetre voltak ilyen trükkjeim. Az egyik az, hogy ráordítok, hogy sics, de ez nem megy. Másik, hogy hagymákat készítettem az ablakomba, azzal dobáltam őket, de úgy látszik, hogy a macskák szeretik a hagymát. A következő az már egy taktikusabb dolog, ott ültettem macskariasztó növényt. Mit csinált a macska? Hát így oda befeküdt, majdnem, hogy elkezdte, hogy szeret, nem szeret az én macskariasztó növényemmel, ugye? Akkor a következő, az egy újabb taktikai fegyver volt, ez pedig a macska riasztó frekvencia. Az egy masina, ami időnként, ha megérzi a macskát, akkor elkezd frekvenciát kibocsátani. Állítólag nem szeret a macska, ugye? Szerinted mi lett az eredménye? Megszerette az a rusnya állat. Ugye, kérdeztem a szakembert, hogy Hát mit csinálják? Hát azt igen, sajnos van ilyen, hogy egy idő után megszokja, és akkor már nem probléma a frekvencia. Hát mondom, még most valami újabbat kell kitalálnom, de ezt most nem árulom el, mert már kezd horrorisztikussá válni a történet, de azon nagyon elgondolkodtam, hogy egy olyan frekvenciát, amit ebben nem bír a macska, megszok, és ugyanúgy oda teszi nekem a jelzést az ajtómhoz, amitől iszonyú fipa vagyok, vagyis a rosszat is meg lehet szokni. Igaz? És ez nagyon megijesztett engem, hogyha valamit sokáig mondogatnak nekünk, vagy élünk, és az rossz, és azt tudjuk, és egy idő után megszokjuk, és nem zavar. Ugye? Én meg azt javaslám, hogy szokjuk meg a jót. A rosszat ne szokjuk meg, igaz? Tehát attól igenis kell nekünk arra figyelni, hogy mi a jó és mi a rossz, és a rossztól óvakodunk, és nem szokjuk meg, és utáljuk, a jót viszont keressük, és megszokjuk, jó? Annak jó frekvenciája van a jónak. Rendben van? Ugye, mikor a haverok hívnak rosszalkodni, akkor az elején még, ó, nem megyek. Aztán mégis elmegyek. Azt legközelebb már várom, hogy na, mikor megyünk rosszalkodni, igaz? Ne szokjuk meg a rosszat, a jót szokjuk meg, jó? Na, ezeket kérem. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Köszönöm szépen, mi pedig a 170-es dicséretünket keressük ki. Jövel, ó száldott Szentlélek! Felolvasott történetnek a végét szeretném elolvasni. József korán reggel fölkelt, fölsorakoztatta Izrael törzseit, és a sorsát és Júda törzsét jelölte, aztán felsorakoztatta Júda nemzetségeit, és a sorsát és Zera nemzetségét jelölte, meg aztán felsorakoztatta Zera nemzetségéből a férfiakat, szóval sorsvezetés Zabdit jelölte meg, míg az ő családjának a férfiait sorakoztatta fel, a sorsvetés a Júda törzséből való Ákánt, Karmi fiát, Zabdi unokáját, Zerah dédunokáját jelölte meg. Ekkor mondta Józsué Ákánnak, fiam, adj dicsőséget az Úrnak, Izrael Istenének, tégy bűnvallást előtte, és mondd el nekem, hogy mit tettél, ne titkolj el előttem semmit. Ákán így válaszolt Józsuének, bizony vétkeztem az Úr Izrael Istene ellen, mert ezt megesztettem, megláttam a zsákmány közt egy szép sinári köntöst, 200 sékel ezüstöt és egy 50 sékel súlyú aranyrudat, megkívántam és elvettem őket. Ott vannak a sátromban elásva a földbe, az ezüst is alattuk van. Ekkor Józsué követeket küldött, ezek elfutottak a sátorába, és csak ugyan el volt ásva mindez a sátrában, és az ezüst is alatta volt, kihozták a sátorból, odavitték Józsuéhez és Izrael fiaihez, és oda tették az Úr szín elé. Józsué pedig fogta Ákán Zera fiát, az ezüstöt, a köntöst, az aranyrudat, fiait, leányait, ökreit, szamarait, juhait, sátrát és mindenét, vele volt egész Izrael, elvitték őket az Ákor völgyébe. Akkor ezt mondta Józsué, szerencsétlenséget hoztál ránk, fordítsa az Úr ezt a szerencsétlenséget most rád, és megkövezte őket egész Izrael, majd elégették őket. Így kövezték meg őket, azután nagy kőhalmot raktak föléje, mely mai napig megvan, ekkor megszűnt az Úr izzó haragja, Ezért nevezik ezt a helyet Ákor völgyének mind a mai napig. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ez egy igazi ószövetségi történet, amire azt mondjuk, hogy ugyan mi dolgunk vele, mi az új szövetség felől, Jézus Krisztus felől szemléljük az ószövetséget is, és ez így nagyon helyes is, sőt nem is szemléljük, mert hát az ilyen történetekkel ezért nem is nagyon kezdünk semmit, nem illik a képbe, pedig ezeket is olvasni kell, mert egyrészt benne vannak a kijelentésbe, másrészt pedig késztetnek minket arra, hogy valamit jobban megértsünk Jézus Krisztus evangéliumából. Esetleg nagyobb súlya, nagyobb értéke legyen annak, amit olyan természetesnek gondolunk. Kicsit helyezkedjünk bele a történetbe Krisztus előtt, 1200-1250 körül vagyunk, és ekkor történnek meg ezek az események, csaták, melyeknek ugye, emlékét Izrael generációk keresztül adta tovább, azt is, hogy mi az, hogy az Ákor völgye, miért van ott az a nagy halomkő, ahogy arra elmentek, akkor mindig el lett mesélve, intő jelként az évszázadokban, hogy itt kövezték meg Ákánt, Izrael megrontóját. Hát először röviden vegyük szemügyre az eseményeket, ugye Jerikó történetét, azt még majdnem mindenki ismeri, hiszen még ez a gyerekkorunknak a kis vasárnapiskolás történetei közé tartozott, el is játszottuk mindig, a falak leomlása még szinte szemünk előtt van. Ez a Jerikó, ez egy bevehetetlennek tűnő város volt, és íme az Úr volt az, aki hadakozott érettük. Mondjuk így tömörítve csak, hogy Jerikó egy hatalmas Isten tapasztalat volt, hogy mégis ott a Jordánnál, az azon túli területek kulcsvárosát szinte az ölükbe hullott. És ebbe a történetbe bele van szőve egy nagyon érdekes történet, külön Ráháb története, aki a még korábbi események során az izraeli kémeket elrejtette a maga kis kultikus templomába. A tetőnő egy úgynevezett kultuszi parázna volt, egy médium, szóval mindenféle, ami egy ilyen természetvallásba belefér. De volt benne egy érzékenység, és ő azt megérezte, hogy itt valami elementárisan új erő jelent meg, és mint egy papnő, aki ebben az érzékenységben élte az életét, mondhatni azt, hogy átállt, becsatlakozott, letette a fegyvert, azt mondja, ez lesz itt ez az igazi. Ezért menekül meg, ezt már hallottuk részletesen, parancs ki volt adva, semmilyen zsákmányt nem szabad megtartani, minden megsemmisítésre kerül, kivéve ugye a fémek, pedig megy hát akkor még nem létező templomnak ugye a kasszájába. Ez, ahogy mindent megsemmisítenek, volt is egy ilyen intézménye, egy szava, ez volt a cherem, ami kimondta tulajdonképpen azt, hogy semmit sem szabad elvenni abból. El kell különíteni, rá kell mondani ezt a bizonyos cheremet, és meg kell semmisíteni. Az Isten hadakozott érettük, minden az Úr, és semmi nem kerülhet emberkézbe. Jerikó egyébként egy olyan város volt, most már ásogatják ki a maradványait, ahol a küszöbök alatt csontvázakat, mégpedig gyermek csontvázakat ásnak ki, ugye sok ezer évvel ezelőtt helyezték el őket oda, és nem egyszer élve, ember áldozatként a küszöb alá, mint egy, ugye az Istenek oltalmát kérve ezért cserébe, ami egy rettenetes találkozás volt azzal a, mondjuk így, hogy nagyon puritán vallással, amelyik a hón alatt, a tíz parancsolattal érkezik Kánaánba, és ott ilyennel találkozik. Tehát mindjárt egy kicsit azért ugye, módosul ez a kép, hogy igen, semmi nem osztható tehát szét, mert Jerikó minden kincse átokká válik az ember kezén. Érdemes elgondolkodni ezen, mennyi kincs, mennyi pénz, mennyi tőke forog a világban, ami átkozott pénz. Ugye? Ami mögött vér, ártatlanok vére folyik. Erről bőven tudnék mesélni, nemrég volt még a háború határon túl. A kísértés nagy, de a parancs nagyon szigorú. Egyedül Ráháb háza, ugye, és házanép a kivétel, a herem alól, és itt tartunk tulajdonképpen a honfoglalás folyamatában, amikor ön epizódszerűen jön ez az Ákán történet, hogy Ákán kincset talál, nem tud ellenállni, elássa sátrába, a sátra földjébe. Tulajdonképpen az a kérdés, hogy miért is olyan fontos ez az Ákán történet, hogy ennyit rászán a Szentíró is, nem egy jelentősítés a nagy események, hogy megérkeznek a pusztából, hogy átmennek a Jordánon csodás módon, hogy legyőzik Jerikót, aztán ugye a kánaáni királyok a sorba. Tehát ezek a nagy események közt úgy bele van úgy ékelve ez a történet. És mégis érdekes, hogy egy sikeres folyamatban, egy ugye, honfoglalás hős történetében, mert azért itt erről van szó, nyugodtan vonhatunk párhuzamot a mi honfoglalás történeteinkkel. Ugye jön egy hirtelen megállás, és azt mondja, de Izrael fiai hibát követtek el, és itt megáll a történet. Az Új Szövetségben találunk hasonló történetet, egyébként az előre visz bennünket, az ősegyház korai szakasz, ami szintén egy csodálatosan kibontakozó, kor sodró erejű események történnek, kiárad az Isten szent lelke, gyógyulások tanúi vagyunk, növekedni kezd a gyülekezet, megszületik az egyház, és ezt olvassuk, hogy az egész gyülekezet pedig szívében, lelkében egy volt, senki sem mondott a vagyonából bármit is magáinak, hanem mindenük közös volt, ugye? Egy szívvel, egy lélekkel, és mindenük közös, és akkor jön az Anániás-Szafíra történet, ilyen váratlanul, keményen megtöri ezt a dolgot. Tehát itt valami teljesen hasonlóról van szó, de Izrael fiai hibát követtek el. Mint egy megállnak a nagy történetek, és amíg nem tisztázódik, nem takarítatik el az útból minden, addig áll, sőt romlásnak indul az egész. És egyetlen fordulattal az előbbi vereség, veszteség, félelem, pánikká válik a nagy győzelem, a nagy mámor, ugye, hogy legyőztük a falakat, leomlottak a falak, és ott van ez a kis Aj nevű városka, egy pár ember oda megy, azt elintézi, és valóban egy csatepatéról van szín, szóval nincsenek is sokan, megfutnak, és ez a megfutás, ez a pánik átragad az egész népre, és egy pillanat alatt hatalmas változás, hatalmas ellentmondás, ugye Jerikó eleste is, ez a vereség, és az ezt követő pánik azt élik át, hogy egyszer csak nincs velünk az Isten. Eddig minden úgy volt, hogy ígérte, és most valamiért nincs velünk, hát ebből nagyon nagy baj lesz. Ugye, tehát mi lehet a válasz arra, ugye, amikor minden a helyén van és működik, és megértik, megtapasztalják, hogy Isten előttük megy és győz, mind a két történetben tulajdonképpen, az Újszövetségben is, meg itt is. De az egyik lehet az engedelmes ráhagyatkozás, hogy ő jár előttünk, ő vezet, ő győz, ő tart meg. És van a másik lehetőség, ez a Anániás, Szafírás, vagy Ákáni lehetőség. Ugye kihasítok magamnak valamit a zavarosban, azt elrejtem. Ugye Jerikó kincseit, azt az átkozott kincset, ugye, a vagyomba megforgatom, úgyse veszik észre. Egy kis pénzmosás, addig ülünk rajta, aztán úgyse veszi észre senki, és mégis ugye megszólal. Ugye ez a hang, hogy de Izrael fiai hibát követtek el. Mert Ákán bűne nem magánügy. A bűn természetéhez tartozik, hogy soha nem izolált. az a közeg, ahol mindez történik, ez nem egy nép, vagy mit tudom én, egy társaság, hanem ez a gyülekezet. És ezt akkor értjük meg ezeket a nagyon kemény, nagyon szigorú dolgokat, vagy legalábbis kicsit közelebb kerülünk hozzá, hogy a gyülekezet az lelki-szellemi közeg. Ez nem egy profán társaság, hogy elmegy, ugye, nincs jelentősége. Itt egészen más a jelentése és a jelentősége, ha itt valami történik. Ugye Ákán bűnének is egészen más a hatása. A világ eseményei között sok minden elmegy. Ugye spongyát rá nem kezdünk el piszkálódni. Jó időben, jó helyen volt, már régen volt viszontlátásra, ugye. Spontán privatizáltuk. De ez az egyházba, ez nem így működik, ugye. Ákán is így gondolta, hogy nem számít, de a gyülekezetben bizony számít. Ott nem a stiklik elsimítása történik, hanem az Isten ítélete megy végbe. És ez nem fenyegetés, ezt látni kell, a gyülekezet közösségében másféle felelősség működik. Ugye Ákán megtöri a szövetséget, helyet ad a gyülekezetben a szentségtelenségnek. Ha az új szövetségre figyelünk, ugye mit mond Jézus, amikor ott a 18. Máté 18-ban ugye, van az, hogyha vétkezik a te atyád, hülye, menj el, fedd meg, aztán nem hallgat rád, akkor védj magad mellé, végül pedig mondd meg a gyülekezetnek, és ha akkor sem hallgat rád, ugye tekintsd olyannak, mint a pogányt, vagyis zárt ki. Nem maradhat benne a szentségtelenség a közösségbe. Ugye? Pál is az első korintusi levélbe ír egy ilyet, ahol egy nagyon súlyos szexuális bűnről van szó, azt mondja, hogy átadjuk az ilyet a sátánnak, azaz kizárjuk a közösségből, abból a védelemből, amiben addig benne volt a gyülekezet közösségben, erről is szó van, hogy egy védelem alatt áll benne a gyülekezetben, és hogyha ezt szembefordul, ha ezt arcul csapja, ha úgy tetszik, akkor szentségtelenné válik. És nem csak ő, mit mondott, utána így fejezi Pál, hogy mert a kiskovász az egész tésztát meg kell eszni, nem maradhat benne. Ezért van az, amikor azt mondja, hogy ezt ki kell írtani, e kell égetni. A kiskovász az egész tésztát meg kell eszni. Lelki, szellemi közösségben a bűn sokkal veszedelmesebb az egészre nézve. Itt az a súlyos tétel van, ugye, hogy bizony miattatok káromoltatik az Isten neve a pogányok között. Más igéket is lehetne ide sorolni, de egy gyülekezetben, ugye, ezt duplán alá kell húzni. Szabad legyen ezt egy kicsit a rákhoz hasonlítani, ugye, mit kell csinálni, ki kell vágni, hogyha felfedezik, mert addig él, ameddig a gazda test él, pedig egy kis firnyákos kis sejt volt, de már egy sejtként megcélozza az egészet. És ha tudom, akkor az egészet ugye föleszem. Hát a bűn az egy ilyen dolog, hogy egy pici dolog, vagy nagy dolog, mindegy, de egy egyes ember dolga, és megcélozza az egészet, és hogyha az nincsen ott orvosolva és kivágva, akkor az egészet föl fogja emészteni. Ezért olyan szigorú az Ákán történet, amit nem vagyunk hozzászokva, ugye. És végül is kiválasztatik Ákán, és beismeri a bűnét, de már nem tehet mást, ugye. És ez úgy történik, hogy először Józsué odáll az Isten elé, harcol vele, és könyörög, és aztán az egész nép, ugye, mert nagy a tét, azt mondja az Úr, hogyha nem csátok semmit, akkor nem leszek többé veletek. Be van fejezve a közös út. Ha nem pusztítjátok ki magatok közül a kiirtani valót. De lehet radikálisan szakítani a bűnnel, istentelenséggel, kiirtani valónak látni azt, amiről tudom, hogy az, csak éppen ugye már megszoktam, meg még mégsem akarom annyira kiirtani. Tehát lássuk ennek a történetnek a fényébe kiirtani valónak. És hát lehet vállat is mondani, hogy a legfeljebb nincs közöttünk. Ugye? Hát a nagy különbség nincs, hogy most itt van vagy nincs, mondom vagy nem mondom. Valahol Ákánnak ez a lelkülete van ebben a dologban, hogy jó, az jó lesz, az nem baj, az legyen ott az a kis tartalék, hogy ennek milyen következményei vannak, az nem olyan fontos. Csak így gondolkodik, hogy ez az Ákán módján az elátkozott kincsen ül, és az egész közösség kárára van. Ugye, ahol így gondolkodnak az emberek, ott az egyik csatát a másik után vesztik el. Akár egy családon belül, egy nemzetségben, vagy akár egy egész közösségen belül. Ugye ezt a történet szerint Isten elé álló népből, ugye a magát megszentelő, tehát bűnbánatot tartó név után ugye kiválasztódik Ákán. Azért választódik ki, mert ő nem tart bűnbánatot, hiszen tudatosan engedetlen volt. Kísérletet sem tesz arra, hogy megszabaduljon. Hát, ha megúszom, ugye még ez volt itt az izgalmas kérdés, és jön a kemény büntetés. Ákánt és családját, minden javát kiviszik az Ákor völgyébe, a szerencsétlenségnek a völgye, vagy az átkozott hely, és megkövezi az egész nép. Megint látni kell, hogy Ákán és az ő házanép az egy lélek. Nem individuumok halmaza, mint manapság, hanem egy. És hát ugye megint csak az a kérdés, akkor mit kezdjünk végül is egy ilyen történettel? Egy patinás családot igazából kitöröltek a körből. Ugye nagyon kíméletlen dolog ez. Manapság a bűnhődés, ugye az teljesen egyéni ügy. A lélektan ugyan fölfedezi, hogy nem egy ember, hogy magától úgy oda csöppent és kitalált valami gonoszat, mert nagyon sok okozója van. Ugye általában ezt lélektanilag nagyon jól föl lehet deríteni, ugye, hogy jut valaki oda. Hát lehet egy gonosz apa, egy gonosz anya, egy gonosz testvér, egy gonosz nevelő, egy felelőtlen főnök, vagy a barátok, vagy fordítva egy gonosz és felelőtlen gyermek, mégis egyéni felelősség van, mert hát ő követte el, ugye? De tegyük át akkor ezt a, ugye, tehát hogy Ákán történet ezt nem engedi, ezt a szemléletet, ugye ez nem így van. A gyülekezetben nem így működik, és az Isten sem így ítél, hogy hát gyerekek, csak ő elkövette, ti nem vagytok hibás, ugye, mosom kezeimet, ez nem működik. Ugye, és figyeljük meg, hogy ahol ilyen történik, és nincs semmi orvoslás, megáll a fejlődés, elkezd bomlani egy közösség, konfliktusok támadnak, sokan elmennek, ilyen bizony találkozunk ilyen jelenségekkel, bizony hullámzik olykor a gyülekezet élete. Fel kell tenni ilyenkor a kérdést, persze magamon kezdve, nem állok-e, vagy állunk-e ítélet alatt valamiért? Azt nem szoktuk föltenni, mert olyan jó mennek a dolgok, ugye? Föl kéne tenni. Mi akadályozza az Isten lelkének a munkáját? Nem-e valami radikális eltávolítani való? Mert ha elkenjük, akkor nem vagyunk többé egy ház, csak nép, ugye? Ugyanakkor van ebben a történetben még egy rendkívüli vonás, nagyon szép ez, bármilyen furcsa. Ugye Ráháb alakja, aki ugye kultuszi parázna, jövendőmondó, varázsló, minden, amit akarunk. Tehát ami utálatos Izrael előtt, az mind Ráháb, és mégis helyet cserél Ákán családja, meg Ráháb családja. Milyen megdöbbentő. Ugye Ákán ítéletre megy, Ráháb pedig ez a, mondhatjuk úgy is, hogy jaj, de szörnyű asszony, betagolódik az Isten népébe. Ígéret hordozó lesz, sőt, aki fölnyálazza a Jézus családfáját, akkor ott találja Ráhábot, a parásznőt. Tehát ilyen helycserék bizony vannak. Tehát nem kell azt gondolni, hogy nagyon-nagyon-nagyon be vagyok én biztosítva már generációk óta. Persze ijeszgetni sem akarom a gyülekezetet, de azért mond ilyet Jézus, hogy a vámszedők és a paráznák megelőznek benneteket az Isten országába. Tehát még egyszer most már a az új szövetség fényében, akkor hogyan zárjuk le ezt az egész gondolatsort, ugye, mert azért nem érezzük, hogy van még itt enni, többnek kell lenni. Hóseásnál olvasunk egy csodálatos proféciát, mégpedig olyankor írja ezt Hóseás, amikor Asszíria az északi részt elintézi, tönkreteszi, és azt mondja, hogy azért most én csábítom őt, itt az idegen istenekre gondol, vagy céloz, elvezetem a pusztában, és szívére beszélek, mondja Izraelnek. Aztán adom vissza szőlőjét, és az ákor völgyét a reménység kapujává teszem. Ugye akkor mondja ezt, amikor éppen elpusztul az ország fele, de a nagy üzenet megszólal, hogy az ákor völgyét a reménység kapujává tudja tenni az Isten. Tehát ugye az Ákán történet az lezárul, de az üdvösség története, az Isten kijelentés az nem zárul le Ákánnal. Jól is néznénk ki, ha ez lenne a vége. Ugye, hogyan folytatódik? Utána megy a megátalkodottnak, ugye, és szívére beszél. Ugye? Hogyan? Hogyan beszél? Jézus Krisztusban beszél a szívünkre. Azt mondja a Galata levél, most olvastuk, hogy Krisztus megváltott minket a törvény átkától, úgyhogy átokká lett érettünk. Mert meg van írva, átkozott minden, aki fán függ. Ákán helyére nem állhatott senki, pedig ült ugye a bűnén is hallgatott. Az evangélium az, hogy nem ez a bűn elintézési módja, van más lehetőség is, lehet Jézusra hivatkozni, de egyet nem lehet megspórolni, ugye, meg kell bánni és be kell vallani. Tehát, hogy ülök a sátramban az átkozott kincsemen, ugye, rejtegetem és Jézus áldozatára hivatkozom, ez nem megy. Ugye, az megy, hogy hivatkozom rá, bevallom, kiásom, és dobom a tűzre. Ez megy. Ez az Ákán történetnek igazából a folytatása, és nekünk ezzel van dolgunk. Ugye, heremet mondani a nyomorúságaimra, arra, amitől már rég meg kellett volna szabadulni, az Isten elé vinni, ezt tehetem bátran, és akkor az ákor völgyi életem, hogy a reménység kapujává lesz, milyen szép ez a kifejezés, azt mondja, hogy akkor most egy új fejezet kezdődik, most kezdődik igazán, ha ezt meg tudod tenni, és megteszed, akkor most kezdődik igazán az élet, a reménység kapujában állsz, miközben esetleg azt gondolod, hogy tele van átokkal az életem, nyomorúsággal, és sehova nem jutok, nem így van ez. Ez az evangélium legyen, amit magunkkal elviszünk, hogy az én ákor völgyi életem a reménység kapujává lesz. Amen. A 230. dicséret 4. 5. versét énekeljük. Áldássá lesz ott az átok. mennyei édesatyánk, megrendültünk, amikor ebbe a tükörbe néztünk bele, sokkal jobban szeretjük a saját magunk is varázs tükrét, mert megkérdezzük, hogy ki a legszebb, ki a legjobb, milyen különös, hogy mindig azt válaszolja, amit szeretünk hallani. Köszönjük, hogy az ige tüköre az nem ilyen, megmutatja a valóságot, és az, hogy mi az igazságnak és valóságnak a hoz való ragaszkodásban akarjunk élni, akarjunk hinni benned, és akarjuk megtalálni a saját utunkat. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus követésében felfedezzük ezt az igazságot, és az életünknek a valóságát. Így könyörögünk most mindenkiért, és minden emberért. Elsősorban most a mi közösségünkért, de minden más közösségért is. Hogy könyörögjünk azért, hogy ki tudjuk vetni magunkból azt, ami nem odavaló. Ne engedd, hogy őrizgessük és rejtegessük azt, ami káros, és mint kovász keleszti, rombolja az életet magunk körül és bennünk. Köszönjük az evangéliumot, hogy újra és újra megtisztítasz bennünket. Néha ez fájdalmas, ez a tisztogatás, de egyszer csak kinyílik az ajtó, és a reménységnek, hitnek és szeretetnek világába lépünk be. Így könyörgünk mi gyülekezetünkért, kicsinyekért és nagyokért. És most külön kérünk a betegjeinkért, hogy gyógyítsd meg őket, és ne aludjék ki a remény a szívükbe. De még inkább könyörgünk azokért, akik nagyon nehéz pillanatokat, órákat, napokat, heteket éltek át, amikor elvesztették szerettüket, és amikor meg kellett állni az ő ravataluk fölött, és meg kellett tapasztalni, hogy most nagyon egyedül vannak, hogy most esésben vannak, és nem érzik azt az ölelő kart. Köszönjük, hogy te mégis utánuk nyúlsz, és nem engeded őket földre hullani. És így kérünk, hogy erősítsd meg, és áld meg a gyászolókat és mindnyájunkat. Könyörgünk a jövő hétért, a mindennapoknak a taposó malmában mégis meg tudjunk állni, és a te nevedre dicsőséget tudjunk hozni. Így kérünk, hogy hallgasd meg a mi imádságunkat a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg hirdetéseket. A megszokott alkalmakat hirdetem, és ezek közül kiemelem ma délután 5 órakor az ajtónyitogató istentisztelet, ha még valaki nem tudná. De elsősorban az iskoláról szól, az iskolás szülőkről, akik most közeledgetnek a református egyházhoz, de bárki jöhet be egy kicsit formabontó, szabadabb formába megtartott istentisztelet, melyet az iskola lelkész tart. Hirdetem azt, hogy szombaton pedig ne feledkezzünk el este 6 órakor a vesperás istentiszteletről. A mai napon Kirner Attila presbiter testvérünk olvasta az igét. Hirdettem, hogy az elmúlt héten többször is megálltunk ravatal mellett, utolsó útjára kísértük ki Kornzé Jenőné Narányi Zsuzsannát 79 éves korában. Ravatala felett a Jakab 4.14 alapján hirdettük az evangéliumot, mert nem tudjátok, mit hoz a holnap, mert micsoda a ti életetek, bizony pára az, mely rövid ideig látszik, aztán pedig eltűnik. Végső búcsút vettünk Vizeli Erzsébettől 81 éves korában. Vigasztalás igéit a 2 Timóteus 1 alapján hirdettük. Tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy az ő én nála letett kincsemet meg fogja őrizni a ma napra. Szomorú szívvel vettünk búcsút Kövesdi Boglárkától, aki a Mátyásföldi gyülekezethez tartozott, és a Mátyásföldi lelkész végezte a szolgálatot, de a mi gyülekezetünk is ismerte, családi táborokból is sokan hordozták imádságban az ő küzdelmét a betegséggel, 13 évesen ment haza az ő urához. Temetésén az evangélium az 1 Korintus 13 alapján szólalt meg, mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre, most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogy engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három, ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. A legnagyobb erőforrás pedig sokak imádsága és szeretetre, szeretete, melyre a gyászolóknak nagy szükségük van. És átadnám a szót gondok úrnak.
Kedves testvérek, szeretettel köszöntök mindenkit, különösen azokat, akik először vannak közöttünk, és ha még nincs lelki otthonuk, akkor várjuk őket ide, és csatlakozzanak hozzánk. Iskolánk 7. osztályai a határtanul program keretébe Pirót Béla presbiter és Csűrös András iskola lelkész vezetésével Erdélybe jártak a múlt héten, meglátogatták a Mezőpaniti és a Sepsiszentgyörgyi testvéreinket is. Hogyha jól tudom, akkor már a virradó éjszaka érkeztek, úgyhogy azért nincsenek most itt, mert valószínű még egy kicsit kipihenik a heti fáradalmakat. Egyházmegyei gyülekezet látogatás lesz április 28-án kedden, 6 órakor, rendkívüli presbiteri gyűlés keretében. Kérem a presbitereket, hogy aki még esetleg nem írta alá a meghívót, az feltétlenül írja alá a pénztárosi asztalnál. Kis László egyházmegyei lelkészi főjegyző és Váncsa Zoltán egyházmegyei presbiteri tanácsos látogat el hozzánk. Minden érdeklődő gyülekezeti tagot is szeretettel látunk. Előtte reggel számvizsgálatot tart az egyházmegyék önvizsgáló 9 órakor. Fölvjük a figyelmet, ugye, hogy a 1%-os kampány mostanában zajlik, és 2x1%-ról van szó. Egyrészt a közegyháznak adhatjuk, másrészt pedig a gyülekezeti alapítványunknak. Hát látszik, hogy közegyházunk modern módszereket alkalmaz, ilyen gerilla reklám keretében reklámozzák az 1%-os reklámfilmet. Aki a részletek iránt érdeklődik, az látogassa meg az Index portált. Tehát ha csak lehet, akkor azokat is próbáljuk meg rávenni, akik nem szokták odaadni sehova az 1%-ot, mert szerintem a közegyház és a gyülekezetünk különösen hatékonyabban tudja eltölteni ezt az összeget, mint az egyébként állami célokra fordított pénzt. Tehát a kijáratnál szintén ilyen 1%-os cédulához az azonosító adatokat, gyülekezeti, illetve egyházi adatokat el lehet vinni. Adakozást hirdetett zsinatunk elnöksége kárpátaljai testvéreink javára, ez folyamatos, tehát a pénztárosi asztalnál, illetve Szolontai Zsuzsánál, Zsuzsa, hol vagy, lehet befizetni erre a célra, és majd Pál Sándor testvérünk viszi el az adományt a Református Szeretett Szolgálat közeműködésével. Még van néhány hely a május 29-június 1-jei közötti mezőpaniti kirándulásra. Jelentkezni Szalontai Károlynál lehet, ott van presbiter testvérünk, tehát akár a kijáratnál, vagy minden után. Az irat terjesztésre szeretném felhívni a figyelmet, nagyon sokféle léleképítő irodalom, bibliák, illetve akik először vannak közöttünk, és nem ismerik a gyülekezet történetét, egy gyülekezet történeti füzet is megtalálható, illetve a gyerektanításból megint van egy néhány kötet, amit a lelkészünk gyerektanításáról megjelent kiadványból. És hát mindenkinek akkor áldott tavaszt és további szép vasárnapot kívánok.
A 226. dicséretünkkel fejezzük be Isten tiszteletünket, Krisztuson kívüled. Thank you. Krisztusom kíméret, nincs kihez járulnom, ímetek voltomban, nincs kihez gyógyulnom. Nincs fekényemből, ki által tisztulnom, veszélyes vermekből, és felszabadulnom. Gyújtsd meg szemétekét, áldott szent igédnek, és bennem virraszt fel napját kegyelmednek. Igaz utat mutasd, nékem szegényednek, járassak kedvére, te szent felségednek. Várlak, Uram, azért, reménykedő szívvel, miként a vigyázó virradást vár éjjel. Hozd felszi napodat, nékem is jó reggel, hogy szolgálhassalak serényebben. Dicsértessél, Atya, Isten magasságban, mi Urunk Krisztussal, mindegy méltóságban. És a Szent Lélekkel, mindegy hatalommal, háromság egy Isten, áldj meg dolgaimban. Vigyázz, hogy fedhetetlen légy, ügyelj, hogy becsületes maradj, mert a jövő a béke embereié. Amen. Áldás, békesség.